Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. június 12-én, pénteken, Jézus szívének ünnepén szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Csodálatos! Isten végtelen jóságát, mint egy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben talán a szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem felét tartó menetemben. Nyilatkoztasd ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy oda jussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam. Lép be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. Vagy ezen a kapun haladj át ma, és fogadd el a megpróbáltatást, mely mögötte rád vár. Igen, köszöntlek szép mai nap. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Thomas Mertontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Azért kell szeretnünk önmagunkat, hogy képesek legyünk másokat szeretni, és a másoknak való önátadás által kell önmagunkat megtalálnunk. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő villőket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal június 12-e. Fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal, azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engedett szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára. S mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol. Vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a Távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette. Ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, tiszapártos képviselő, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a Távirat irodának nyilatkozva kiemelte. A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuilla questa bella città.
A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszt tornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
La bellezza da quel templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo seu evangeli.
E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a keresztel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa, miután szent misét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szent mise előtt a szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30-kor felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Augusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szent Atya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leo elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leo pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leo pápa. XIV. Leo pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leo pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leo pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a kanári szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek, Szent II. János Pál szavaival, olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Orbán kormánya 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére. Közölte Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője a Távirat irodával. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette. Ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár, Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi Kórház épületének berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Takács Péter azt írta, Magyar Péter miniszterelnök nagy dírrel durral bejelenti, hogy kegyesen 3 milliárd forintot biztosít a kórházi klímák karbantartására, mert hogy ezt eddig mi elmulasztottuk, megjegyezte. Egy kórházi klímarendszer nem olyan, mint a háztartási, abban komoly szűrőrendszerek vannak, amelyek kiszűrik a vírusokat, baktériumokat a befújt levegőből. Egy új légtechnikai rendszer kiépítése 100 milliókban, karbantartása 10 milliókban mérhető. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, Tisza pártos képviselő, a parlament alelnöke, a házbizottság csütörtöki ülését követően a Távirat irodának nyilatkozva kiemelte. A hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése. Ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, a gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kubit nevű portálnak adott interjújában beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte, rámutatott. A nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra a hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott Latorcai Csaba. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti ország részben helyenként zápor előfordulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet, élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet pénteken 22 és 23 fok körül alakul. Híreket hallottak.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile.
For me,
bye bye, baby.
Save them up for me.
Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry.
Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Június 12-e. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő villőket. A Villő új keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt művének címe nyomán. A Villő szó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás a villőzés során énekelt versekben fordul elő. Villőzéskor a Zoborvidéken, Nyitra környékén feldíszített zöld fűszvágakkal járták be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb. A szlovák villa szó jelentése pedig tündér. A villők védőszentjükként tiszteletik azt a Kanti Anillát, aki az aniciusok igen előkelő római családjából származó leány volt, és akinek két testvére volt, Kantius és Kantianus, mindhármuk nevében szerepel a kanárre, vagyis dalol, énekel, igen. Őt két testvérével együtt a keresztény hithez való hűségükért Aquilában fejezték le, 303 körül. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Villő nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.
Nothing to be wrong with
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz június 12-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. A katolikus egyházban ma Jézus szentséges szívének ünnepe van. Jézus szívének napja az Úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe. A Szent Szív ünnepe a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja középpontban. Boldog II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus szentséges szívének ünnepén az egyház világszerte imádkozzon a papok megszentelődéséért. 1856. augusztus 25-én boldog 9. Pius pápa felvette a liturgikus naptárba Jézus szívének ünnepét, melyet minden évben az Úrnapját, Krisztus teste és vére főünnepét követő nyolcad utáni pénteken ünneplünk. Az ünnep választ Jézus óhajára, melyet mintegy két évszázaddal korábban, 1675-ben a francia vizitációs apácának, Alakok Szent Margitnak fogalmazott meg. Szent Margitot 1920. május 13-án kanonizálták, 5 nappal Károly Wojtyla születése előtt, aki pápaként az új évezred hajnalán Jézus szíve ünnepét kinevezte a papok megszentelődéséért való imádság világnapjává. Mindenkit hűséges imára buzdítanak minden nap, de különösen is Jézus szíve ünnepén a papságért. Egyesüljünk imádságban, szentmisében és szentségimádásban az egész világon, fohászkodjunk szent életű lelkipásztorokért. Így válhat a mai nap még nagyobb világméretű ünneppé, Jézus Krisztus papságának ünneplésévé. Kalendáriumunk elején most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1914-ben született Hídvégi Valéria színésznő, aki 8 éves pályafutása alatt közel 50 filmben szerepelt. A II. Világháború után Londonban élt, 97 éves korában bekövetkezett haláláig. 1935-ben Kolozsváron született Finta József, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar építész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Sikeres építészeti pályafutása meghozta az elismerések sorozatát, 1985-ben címzetes egyetemi docensé nevezték ki, 1991-ben pedig az Amerikai Építészeti Intézet tiszteletbeli tagja és címzetes egyetemi tanár lett. Több cikluson keresztül a Mész Mesteriskola vezető építésze volt. Életműve arányaiban és mértékeiben is kiemelkedő jelentőségű. Arszpolitikája szerint az építész feladatának lényege, hogy hasznosat alkosson, és ebben mindenek előtt a funkcionalizmusba vetett hit segíthet. Elméleti munkássága is jelentős, több könyve jelent meg, és számos tanulmányát közölték hazai és külföldi szaklapokban. Grafikusi munkássága is jelentős, rajzai több önálló és csoportos kiállításon is szerepeltek. Munkásságát számos díjjal is elismerték, a teljesség igénye nélkül Kossuth díjjal, Deák Ferenc kutatási díjjal, Prima Primissima díjjal, Budapest díszpolgára címmel, a Magyar Érdemrend középkeresztjével és a Nemzetművészet címmel is kitüntették. Megvalósult épületei közül megemlítem a Salgó-Tarjáni megyei könyvtárat, egy családi házat a Gellért hegyen és a Százhalombattai református templomot. 1941-ben született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. Eredeti neve Anthony Armando Corea volt, aki 1945-ben kezdett zongorázni apja tanítványaként. 1962 óta játszott különböző együttesekben, Miles Davis-szel, Herbie Hancockkal és Gary Burtonnel együtt. Majd szólistaként is szerepelt. Első önálló lemeze Tones for Jones Bones címmel 1967-ben jelent meg. 1988-ban kapott Grammy-díjat a Light Years című nagylemezéért, 1989-ben pedig az év jazz lemeze lett az Acoustic Band című lemeze. 1943-ban Szombathelyen született Benkő László, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zenész, billentyűs, zeneszerző, az Omega együttes tagja. Tanulmányait már a fővárosban kezdte el, középiskolás korában kezdett zenélni. Rövid ideig tagja volt a Benkő Dixieland Bandnek, majd a Proféta együttesben játszott, amely az Omega együttes elődjének tekinthető. Az Omega együttes fennállását 1962. szeptember 23-ától számítják. Az együttes első évtizedében Benkő szerepköre többször változott, kezdetben zongorán játszott, majd orgonán. Az évek alatt az együttesben több hangszeren is játszott, furulyázott, trombitált, citerázott, időnként zongorázott is az orgonán játszó Presser Gábor mellett. A kezdeti években, amikor nyugati slágereket dolgoztak fel, még sokszor énekelt is. Első szerzeménye a 20. századi városlakó volt. A későbbi időkből nehéz biztosan megállapítani, mik tekinthetőek az ő alkotásainak, mert az 1976 és 87 közötti dalokat kollektíven jegyezték, de legvalószínűbb, hogy Benkő kevés dalt írt az Omegában, de azok általában a legjobbak közül valók. 1982-ben jelent meg első szólóalbuma, Lexikon címmel. 1990-től szerepelt a Rádió Kabarék műsoraiban is, leginkább Ihos Józseffel együtt. 1953-ban született Slamovics István rockzenész, gitáros, az egykori Edda együttes tagja és számos dal társszerzője. 1978-ban született Kelemen Barnabás, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, Pertis Pál cigányprímás unokája, Pertis Zsuzsa csemballó művész fia, Kokas Katalin hegedű és Brácsa művész férje. 1979-ben Balassagyarmaton született Gáspár László, vagy Gáspár Laci, magyar énekes, dalszerző. Már általános iskolásként megmutatkozott művészi vénája, akkoriban azonban elsősorban a rajzolás terén bizonyított, több pályázatot is megnyert. Énekelni 16 éves korában kezdett el komolyabban. Részt vett egy jazz zenekar alapításában, az együttesben a basszusgitározás mellett énekelt is. Különböző rendezvényeken is fellépett Nógrád megyében és Budapesten. Több tehetségkutató műsorban is elindult, ezek közül a legjelentősebb sikert 2004-ben érte el. Az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató versenyében a harmadik helyen végzett, és ezzel elnyerte a megtisztelő 2004 legjobb férfi hangja címet. Jelentősebb slágerei közül megemlítem a Hagyd meg nekem a dalt, a Bárhol jársz, a Sosem vagy egyedül, az És mégis forog a föld, a Dalban küldöm, az Apróság, a Nem akarok várni, és a Kikötők című slágert, melyet Szekeres Adriennel együtt adott elő. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 816-ban hunyt el harmadik Szent Leó pápa, aki a 97. pápaként vonult be a történelembe 795. december 26-án. Hosszú pontifikátusa egybeesett a középkor egyik legjelentősebb uralkodója, Nagy Károlynak az uralkodásával. Nem véletlen, hogy Leó leginkább a frank király udvarával tartotta fenn a kapcsolatot. Ő volt az a pápa, aki végleg szakította a bizánci világi hatalommal, és egyértelműen a nyugati birodalmakhoz kötötte a római egyház jövőjét. 1967-ben Pécset hunyt el az avitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus, vegyész. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát. Pécset dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitaminkutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az avitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1969-ben hunyt el Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth díjas író, akinek Misi Mókus kalandjait vagy Kakukk Marci alakját is köszönhetjük. 1984-ben hunyt el Ferencsik János karmester, zenetanár, aki az Operaház és a Magyar Állami Hangversenyzenekar főzenei igazgatója, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya, és a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár is volt. 2003-ban hunyt el Gregory Peck, Oscar-díjas amerikai színész, aki konferenciéként kezdte pályafutását a Broadway-n. Később egy rádióadó munkatársaként dolgozott. 1942-ben lépett fel először színpadon, és 1944-ben játszott először filmekben, a Mennyország kulcsában és a Dicsőség napjaiban. 1958-ban saját produkciós céget alapított. Összesen több mint 50 filmben szerepelt. A Ne bántsátok a Fekete Rigót című filmben nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat kaptam. Életét nem lengték körül a sztárok világában megszokott botrányok, magánélete rendezett volt. Rendszeresen vett részt jótékony célú tevékenységben, különösen kiemelkedett a rák elleni küzdelemben végzett munkája. Legismertebb filmjei az Ő felsége kapitánya, a Kilimandzsáró hava és a római vakáció. 2006-ban hunyt el Ligeti György, Kossuth díjas zeneszerző, akinek teljes neve Ligeti György Sándor volt. Tanulmányait a kolozsvári zenekonzervatóriumban, majd a Budapesti Zeneakadémián végezte Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Járdányi Pál és Veres Sándor tanítványaként. Az elektronikus zenével végzett kísérleteinek eredményeképp szakította felfogással, hogy a zenét dallamokból, akkordokból állítsa össze, ehelyett egy képlékeny hangmassza mozgatására koncentrált. Ennek leírására vezette be a mikropolifónia fogalmát. Élete késői szakaszában zenéjében is megjelent a metrika, majd a harmónia is. Egyetlen operája, melyet 1978-ban írt, világhírűvé vált. Műveit a nyugati avantgárd zene mellett a magyar muzsika is jellemzi. Számos művét világhírű mozifilmekben is felhasználták, például az Űr Odüsszeában és a Ragyogásban. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Mint ahogy már említettem, a katolikus egyházban ma van Jézus szentséges szívének ünnepe. 1886-ban fogadták el Eiffel mérnök tervét az azóta Párizs jelképévé vált torony megépítésére. És végül, de nem utolsó sorban, 1898 óta a mai nap a Filippin köztársaságban nemzeti ünnep, a függetlenség napja. Kedves hallgatóink, június 12-i kalendáriumunkat hallották.
kecsem látsz már, de soha ne hidd, hogy véget ért az élet, és rád csak a semmi vár. Napok múlnak, jön egy új nap, megint látod, hogy forog a föld, rájössz, hogy sírni kár, s bármit is hagytál magad mögött. Napok múlnak, jön egy új nap, megint látod, hogy forog a föld, miért nézel hátra már, a múltnak vége, látod, bár a szíved összetört, s mégis forog. Se szabad megállni, mert az élet mindig megy tovább.
Az élet megy tovább.
Elbújt a felhők közt a nap, de majd megint nevet rád. Van olyan, hogy beborul az égbolt, és színeket sem látsz már. Soha ne hidd, hogy végig írt az élet, s rád csak a semmi vár. Mégis forog föl.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.